napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mi lehetne más forróbb téma a műsor napirendjén, mint ugyebár az oktatás, ezúttal a felsőoktatás. Jeles vendéget köszöntök itt a Marosvásárhelyi Rádió naprakész műsorában, Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor, oktatásügyi szakpolitikus személyében. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Természetesen, hogy az önök hozzászólását is fogadjuk ezúttal élőben lévén, ha hívják a 0265 22 20 22-es, vagy 0365 42 44 34-es telefonszámokat, SMS-t írnak a 0740274165-ös számra, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Most tisztelt szenátor úr, a kocka el van vetve. Tegnap ugyebár mindkét felsőoktatási intézmény, a Petra Major Egyetem, illetve hát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa jóváhagyta a két intézmény egyesülését, fúzióját, én nem is tudom minek nevezzem, mert különböző kérdeképpen jelent meg a sajtóban. Van egyáltalán különbség e kettő között, vagy minek nevezzük pontosan? Tehát eldöntetett.
Igen, a kocka el van vetve, és valóban a két egyetem szenátusának döntései egy új helyzet elé állítottak minket, úgy helyzet elé állították a Marosvásárhelyi közösséget, nem csak a magyar, hanem a románt is, és tudomásom szerint abszorpció történt, tehát ugye ez többféle intézmény egyesítési lehetőség létezik, és ezen belül ezt választották, hisz ezzel sikerült a legjobban kihasználni meglátásom szerint az úgynevezett egyetemi autonómiára vonatkozó rendelkezéseket, és gyakorlatilag minden más szereplőtől, tehát politikumtól, illetve egyelőre ezen a szinten minisztériumi szereplőtől függetlenítve gyakorlatilag a két szenátus a saját maga többségét biztosítva egy saját utat járjon be. A két szenátus által, egyetemi szenátus által megszavazott dokumentumokat még nem láttuk. Most kikértük ezeket, hogy ezek birtokában, ezeket tanulmányozva tudjunk majd különböző lépéseket tenni, döntéseket hozni ebben a kérdésben.
Eléggé furcsa volt, és arrogánsnak tűnik Leonard Azenféré, a magyar rektorának tegnapi nyilatkozata, amelyben két dolgot hangsúlyozott, mégpedig azt, hogy ezen döntések után is biztosítva lesz az imárom új felsőoktatási intézmény multikulturális jellege, és hogy sértetlen, érintetlen marad a magyar vonal tevékenysége. Na most e két fogalom egy 2011-ben hozott oktatási törvényben benne van, de egy pillanatig nem volt alkalmazva. Ezért mondom, egy kicsit arrogánsnak tűnik a dolog, és egyáltalán nem garancia arra, hogy ez meg is valósul, ugyanis két nappal korábban a rektor úr azt nyilatkozta, hogy szó sincs a két egyetem egyesítéséről, fúziójáról, nevezzük, ahogy akarjuk.
Tehát azért mondtam, hogy nem is fúzió, hanem abszorpció, és hát ez lenne a természetes, hogy tehát a magyar oktatási vonal ne sérüljön, de hát, amint ön is említette, gyakorlatilag erre törvény, tehát törvény rendelkezik a 2011-es, és az egyetemi autonómiára hivatkozva, ugye ezt megtehette a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem akkori és mostani vezetősége, hogy ezen a törvénnyel szembe se érvényesítse a törvényadta előírásokat, és valóban tehát a multikulturális jellege az egyetemnek szintén egy nagyon fontos kitétel, egy törvény által biztosított kitétel, amit figyelembe kell venni, mert elveszíti ezen jellegét az egyetem. Tehát mi nem, amúgy a kezdetektől nem támogattuk ezt a fajta egyesülést, vagy beszippantását, magábaolvasztását, ugye egy nagyobb egyetem által egy kisebb egyetemnek, és többször is kifejeztük a nem tetszésünket, de lényegében az egyetemi autonómia egyében történt, tehát később lehetségesek olyan szintek, amikor ebben talán bele lehet szólni. Itt most van két jogászi álláspont. Egyik azt mondja, hogy kell törvénymódosítás majd az abszorpció után, a másik azt mondja, hogy nem kell. Tehát mondtam, hogy kikértük az egyetem egyesítésre vonatkozó dokumentumokat, és ezek alapján tudnak majd a szakembereink, a jogászaink dönteni. Amennyiben kell törvénymódosítás, egyértelmű, hogy az RMDSZ parlamenti frakciója ezt nem támogatja.
Már is hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársunk. Üdvözlőjük, adásban van, haló.
Haló, tiszteletem.
Jó napot kívánok, kihez van szerencsék?
Balázs vagyok.
Hallgatjuk, kérném röviden, ha lehet.
Leteszek haragolni pár napja, mi hallgatom a rajzot, hogy lalalalala, nem tudom mi. Hát ennyire elveszítjük a magyarságunkat.
Igen, megértettük a kérdést, köszönjük szépen. Na most itt arról van szó, hogy egyetemi autonómia, és hogy szenátusi döntés, ahol kevesebb, mint egyharmad a szenátus magyar tanerőinek az összetétele, így döntött a szenátus. Tehát ez ellen nincs mit tenni.
Annyiban, tehát a civil szféra annyit tehet, igen, tehát a civil szféra, a tanárok, a diákok annyit tehetnek, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel, sztálkó, vagy bármilyen figyelemfelkeltő eszközzel kifejezik nem tetszésüket, illetve azokat a jogi lépéseket megteszik majd az említett dokumentumok ismeretének tükrében, amelyekre lehetőség van. Tehát a lehetőség van arra is, hogy a közigazgatási bíróságon támadják meg ezt a döntést, úgyhogy van néhány eszköz, ezekkel kell majd élni.
De nem a politikum.
Tehát a politikum nem tehát az RMDSZ-nek nincs jogi lehetőség arra, hogy közigazgatási perben, bíróságon támadja meg ezt. Az RMDSZ-nek, ahol lehetősége lesz, és lehetősége van ebben politikai szinten lépni, egyértelműen meg fogja tenni.
Na már most én megkérdeztem öntől, hogy mivel hogy új egyetem lesz, alakul ezáltal, nem kell-e akkreditálni? Miért nem kell? Mert ezt mondta, hogy nem kell.
Igen, ezt említettem, hogy két jogászi megközelítés is van, amely azt mondja, hogy egyik azt mondja, hogy abszorpció útján létrehozott intézménynek, tehát végül is a kisebbik intézmény az beolvad a nagyba, amely megőrzi ezennel a jogi státusát, az akkreditációját is, ilyen szempontból, logikából következtetve nem kell. Van egy olyan is, amely azt mondja, hogy változás történt, és akkor kell. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ezt az egyesítés dokumentumait látva dönthetik el majd a jogászok. Addig azt tudjuk mondani, hogy kikértük, várjuk, és ennek függvényében megtesztük a szükséges és lehetséges lépéseket.
Peti nevű hallgatónk kérdi SMS-ben, hogy ki az értelmi szerzője az egyetemek egyesítésének, és mi célból akarják egyesíteni, mire jó ez az egész?
Hát az értelmi szerzője egyértelműen, tehát a információim szerint létezik egy olyan verzió, mi szerint a Petromajor Egyetem kereste meg, lévén, hogy anyagi gondokkal küzd, elveszítette a versenyt a környékbeli egyetemekkel, itt gondolok Brassóra, Nagyszebenre, illetve Kolozsvárra, és lehetetlen helyzetbe került. A Csolos kormány megvonta azokat a plusz támogatásokat, amelyekkel lényegében a lélegezhető gépen tartották az egyetemet, és egy menekülési utat választva próbált az orvosi fele közeledni, és majd az orvosi rektora ugye felkarolta, sőt, kezdeményezője és irányítója lett ennek a történetnek. Azt mondja ez a fél, hogy az egyetem megítélését, presztízsét, lehetőségeit bővítik ezzel. A mi szakembereink, azok az orvosi egyetem azon szakemberei, akikkel egyeztettünk az elmúlt időszakban, egyértelműen azt mondják, hogy nem látják annak a jövőképét, hogy ez miképpen javíthat. A szükséges 10 000 fölötti létszámot az elkövetkezendő időszakban nem érheti el az egyetem, hisz egyértelműen diák létszám csökkenésről beszélhetünk Erdély-Románia szerte. Ugyanakkor az orvosinak van egy sajátos státusa, egy sajátos szakmai része. Az elméleti képzésen kívül szükség van gyakorlati képzésre is, amelyet a Marosvásárhelyi kórházi infrastruktúra biztosítja. Nos, azt mondják a szakemberek, hogy már így is a kapacitása maximumán van, befogadó képessége maximumában a kórházi struktúra, tehát még esetleges diák létszám bővítésével sem lehetséges az, hogy a gyakorlati képzés lehetőségei szélesítsék, hisz így is problémákkal küzdködünk. Tehát nincs egyelőre olyan szakmai kitétel, ami azt mondaná, hogy ezzel mindkit egyetem kilából azokból a problémákból, amelyekkel az elmúlt években küzdött.
Ha csak itt a létszámra utalnék vissza, a 10 000 feletti létszámra, ha csak nem történik meg a következő lépés is, amit kulisszák mögött rebesgetnek, hogy a Művészeti Egyetem beolvasztása jön.
Erről is szó volt, ott azért a szenátus összetétele másabb, úgyhogy az ott sokkal nehezebb ilyen jellegű döntést.
Ne fessük az ördöget a falon. Tehát mindenképpen szükség lesz a parlament jóváhagyására, ha jól értettem, illetve a minisztériumnak a fúzió elismer, az abszorpciónak az elismerésére.
Tehát lássuk a dokumentumokat, van egy olyan álláspont, ami azt mondja, hogy igen, és van egy olyan álláspont, ami nem. Ezt a dokumentumok hiányában most jelen pillanatban nem tudjuk eldönteni.
Akkor így zárjuk is le a témát.
De hát még egyszer hangsúlyozom, tehát nem értünk egyet, és minden a rendelkezésünkre álló lehetséges eszközt megteszünk annak érdekében, hogy egy pozitív, kimenetelő történettel alakuljon ez.
Csak annyiban folytatnám még a kérdést, amely már összefügg a következő témakörrel. Ugye már az egyetemi életben és az egyetemek házatáján forra a levegő, mert hogy egy minisztériumi rendelet alapján a következő egyetemi évtől kezdődően csökkenteni szándékozna pontosabban az ingyenes helyeknek a számát. Elsőként a Mábesbolyai Tudományegyetem diákjai horkantak fel, mától kezdve japán sztrájkba léptek, követte őket más egyetem diák szövetsége is, és konkrét lépésként az Alsóház tanügyi szakbizottsága elé hívják, jövő héten meg kell jelennie Valentin Popát tanügyminiszternek. Na most a kettővel annyiban függ össze, hogy Leonard Azenfiré, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora szintén egy nyilatkozatban az elmúlt napokban hangsúlyozta, hogy továbbra is garantált a magyar tagozaton a felvételizőknek 135 ingyenes, tehát államilag támogatott hely. Na most, ha ez így van, akkor rá lehet fogni, ha mégiscsak csökkentenek, ilyen tekintetben, hogy minisztériumi rendelet, muszáj volt alávetni magunkat. Egyrészt, másrészt nem derült ki az sem, hogy ez a 135 hely, ez összlétszám, benne van a gyógyszerészeti, a fogorvosi fakultás, vagy csak az általános orvosi szakra.
Igen. A minisztérium és a miniszter meghozta ezt a döntést, nagyon sok visszajelzést kaptunk, és azt el kell, hogy mondjam, hogy az csak részben igaz, hogy csökkentettek, de ez most nem pozitív értelemben mondom, hisz nagyon sok kis egyetemnek, tehát vidéki, nem túl rangos egyetemnek viszont növelték a helyek számát, akár doktoriról vagy magiszteri képzésről legyen szó, és itt ez nagyon hátrányosan érintette az ország performance és nagyobb egyetemeit, beleértve a Bábesbolyait, ugye, amelyben mi közvetlenül érintettek vagyunk, de akár mondhatnám a Temesvárit is, ahol szintén nagyon sok magyar diák tanul, de itt említhetném a Jas Egyetemet is. A rektorok levélben fordultak a miniszterhez, és fölhívták a figyelmét erre. Mi sem értünk egyet azzal. Itt most a minisztérium és a kormányzó párt szakpolitikai víziójáról beszélhetnénk, amiről én azt mondom, hogy ha van is, akkor nagyon homályos és nagyon zavaros, legalábbis az elmúlt másfél évben számomra ez derült ki egyre egyértelműbben. És én amellett vagyok amúgy, hogy a nagyobb és performansabb egyetemeket kellene támogatni, és lassan azt a 90-es évektől szétburjánzó rendszert, hogy minden kisvárosban mindenféle egyetemi képzés alakult, és most már azt kell mondjam, hogy aki nem akar, csak az nem megy egyetemre, vagy nem végez el egy bármilyen szakot, ezeket vissza kellene nyesni, és egy átláthatóbb és limitáltabb rendszert kellene kidolgozni, de ennek nem az a módszere, amit a miniszterelnök is az elmúlt napokban tett.
Nem akarok forgatókönyveket gyártani és olajat önteni a tűzre, de ugyebár az köztudott, hogy a Bábesbolyai Tudományegyetem, a Kolozsvári Felsőoktatási Intézmény a legjobb minősítést kapta a romániai egyetemek közül az elmúlt időszakban. Na most megint az tűnik ki, tehát az első látásra az ugrik az ember szemébe, hogy ezzel az intézkedéssel, amint ön is említett, hogy a BBT-n szüntetik meg az ingyenes helyeket, csökkentik az ingyenes helyeket, megint a Bukarest kontra Erdély fővárosában levő tanintézmény közötti háború.
Sőt, azt is mondták, lehet, hogy a nagy egyetemi centrumok és a vidék közötti egyetemi háborúkról is beszélhetünk. Említettem, hogy itt van két, legalább itt is van két nézőpont, hogy meg kell erősíteni a nagy centrumokat, és oda kell fókuszálni, illetve a mostani miniszter lévén, hogy egy kisebb városból és egy kisebb egyetemről származik, úgy látszik, hogy ezeket az egyetemeket akarja fölhozni, de mondom, ezzel nem egyenlíti ki a helyzetet, ezzel az oktatás, egyetemi oktatás jövőjét nem viszi jobb irányba, véleményem szerint.
Ismét hallgató van volna, amelyhez Nemes Attila. Üdvözlőjük, hallgatjuk önt, halló.
Halló, jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőszenátor urat, és azt szeretném röviden hozzá...
Elnézést kérek, jó napot kívánok! Jó napot egy keresztnémmel kérném egy bemutatkozást rövidet.
Igen, Zoltán vagyok,
elnézést, hallgatjuk.
És azt szeretném kérdezni, hogy annak idején, amikor Kolozsváron a Bolyai Kezdeményező Bizottság fellépett, akkor ugye erőtlen volt a képviselet hangja. A minőségi megfontolás a mi oldalunkon van. Tehát most nyugodtan lehet erősen, hangosan mozgósítani is akár, mert most a szakmai érvek is mellettünk vannak. Esetleg erre gondoltak-e ezt felhozni, mert tényleg a további színvonal süllyedést nem lehet tétlenül nézni. Köszönöm szépen,
meghallgattak.
Köszönjük a felvetést, így van, tehát most szakmai érvekről beszélünk, vagy szakmai érvekről kell jöhetünk, és ezt említettem, hogy ezeket meg is tesszük, és meg is fogjuk tenni, hogy ezek mentén, ezekkel érveljünk az ügy kapcsán.
Csé nevű hallgatónk veti fel SMS-ben a következő érdekes dolgot. Azt írja a tisztelt hallgató, hogy Azamfirei személyes ambíciója, hogy rektor maradhasson valahogy még két mandátumon át. Így az lehet az lépésüknek a háttere. Az egyesítésről régóta szó van, de magyar részről nem pánikoltak, komoly ellenakcióterv nem volt. Miért, kérdítsé?
Hát elsősorban az orvosi, tehát a Marosvásári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vezetőségét kell erről megkérdezni. Én néhány egyeztetésen, beszélgetésen részt vettem az elmúlt csak hónapokban, tehát nem beszélhetünk azt hiszem, hogy évekről, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt mindenki várta azt, hogy milyen irányba dől el, milyen úton indul el ez az egyesítés, tehát többféle variáció is fellépett, és én nagyon remélem, hogy az orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar vezetőségének van stratégiája és van elképzelése, hogy különböző helyzetekből hogyan tud kijönni jobban.
Hát mindenképpen meg kell próbálni ezt a bizonyos közigazgatási bírósági eljárást.
A támogatás részünkről egyértelműen megkapják, ez nem is kérdés.
Újabb hallgató van a vonalban, hogy hallgassuk meg. Üdvözlőjük, halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Tisztelettel, én most jöttem az a magyarból, de az RMDS a sokáig így kormányod, a Székelyföldet a térképről levetetik.
Egy keresztnevet kaphatunk öntől?
Igen, Krista Dénes.
Üdvözöljük, Dénes.
Üdvözöljük.
Köszönjük a véleményét, mondjuk ez nem igazán van összefüggésben a kormányzással.
Az RMDS nem kormányoz, sőt kormánykoalícióban sincs. Van egy együttműködési szerződéspaktum, amely bizonyos kérdésekre vonatkozik, tehát... Nem, nincs kormányon, tehát kormányzati szerepkört sem várhatunk el.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban és a stúdióban Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátor, oktatásügyi szakpolitikus, eddig a felsőoktatás területén tapasztalható gondokról, feszültségekről beszélgettünk, de hát talán az alsó tagozatokon sincs éppenséggel minden rendben. Tanárok egy része, pedagógusok egy része azt állítja, hogy mese a fizetésemelés, ugyebár most az ünnepek kapcsán késve kapták meg béreiket, annak ellenére, hogy a kormányzat, amiben az RMDSZ nincs benne, megígérte, de hát ennek kapcsán majd tisztázzák a dolgokat. Van itt egy fájó kérdés, és nagy gond volt ez a 2017-es, 2018-as tanévben, nem tudom, hogy egyáltalán most már meg van oldódva, a tankönyveknek a helyzete. Na most egységesíteni óhatja a kabinett a tankönyvkiadást, és ennek kapcsán pályázatokat is írtak ki a tankönyveknek a létrehozására. A magyar pedagógusok mennyiben vettek részt ezen a pályázaton, és maga a kimondottan az RMDSZ-nek a tankönyvíró pályázata milyen sikerekkel zárult?
Felvetett, hogy ha reagáljunk néhány szóban itt a fizetésemelésről, és ugye a kormányzat ezt beígért, és a kormányzatnak a feladata az, hogy előteremtse a szükséges forrásokat, és tőle kell ezt számon kérni. Amíg a tankönyvet illeti, erről is beszéltünk, és tudjuk azt, hogy az egyetem előtti oktatás egyik rákfenéje, vagy egyik problémája nem csak volt, hanem most is az, a tankönyvellátás és a kisebbségi közösségek még inkább érintve voltak ezen problémáktól, és említettük azt is az elmúlt beszélgetések során, hogy a kormány egy új tankönyvtörvény és a tankönyvkiadás módosításával igyekszik feloldani ezt a problémát. Az új tankönyvtörvény tervezet el is készült, erről már volt vita, sőt azt is elmondhatom most, hogy a parlament alsóházán is átment, most már a szakbizottságon is, és a plénumban is, és most érkezett meg a tegnap előtt kaptam kézbe azt a változatot, amelyet nekünk kell most a jövő héten megvitatnunk, megbeszélnünk, és majd a szenátus megszavazza. Itt erről elmondom azt, hogy tehát egy egységes tankönyvkiadóban gondolkodik a kormány. Nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat vitáztunk szakembereinkkel, megkérdeztünk pedagógusokat, hogy ez a helyzet mennyire elfogadható számunkra, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jelen pillanatban ez az 5-6 éve tartó rossz spirálban lévő helyzetből csak úgy menekülhetünk meg, hogyha mi is elfogadjuk, és egy új tankönyv törvényben egy egységes tankönyvkiadót támogatunk. Tudom, hogy ez számos kérdést vet föl az alternatív tankönyvek kérdését, például meg a kiadók szerepkörét, de ez a rendszer egyértelműen nem működött, ami eddig létezett, és egységes tankönyvkiadó lesz, most már el is indultak a tankönyv pályázatok, a tankönyvírás, nagyon sok pályázat már lezajlott. Az RMDSZ-nek volt egy külön programja is, amelyben megpróbálta és sikerrel segítette a magyar pedagógusok tankönyvíró kísérletei tankönyvírását, és azon tankönyvek esetében, amelyeket ugye kimondottan a magyar gyerekek oktatására használnak, erre külön tankönyvíró pályázat volt, hogy minél több kézirat szülessen, és ezek a kéziratok majd sikerrel megmérkőzzenek a nagyobb pályázatokon. Tehát ez egy sikeres akció volt, készülnek a tankönyvek, és azt is hadd mondjam el, hogy az alsóházi kollégákkal együttműködve az új tankönyvtörvénybe is olyan javaslatokat vittünk be, amelyek azt kell, hogy mondjuk, hogy most egy lépéssel magasabb szintre vitték a magyar tankönyvkiadás kérdését. Ha eddig csak különböző miniszteri rendeletekben, módszertanokban szabályozták ezeket a kérdéseket, most a 4-5 olyan új pontot tettünk be a tankönyvtörvényben, amely törvényi szintre emeli azt, hogy a magyar diákok számára hogyan és milyen módon készülnek tankönyvek. Sőt, hát először a tankönyvtörvény történetében van egy olyan kis cikke is, amely azt mondja, hogy ha nincs megfelelő helyi itthoni tankönyv, akkor egy bizonyos tanügyminisztériumi vizsgáló csoport, vagy engedélyeztető csoport pöcsétjével az adott kisebbségek az adott anyaországból is hozhatnak tankönyvet. Én nagyon remélem, hogy ha már ez a törvény átment az alsóházon, akkor ugyanebben a formában tudjuk elfogadni mi is a szenátusban.
Engedje meg, hogy egy kicsit azért egy csavart bevigyek a beszélgetésbe.
Csak nyugodtan.
Azért ugye már említette a szenátor úr, hogy jövő héten kerül a felsőház napirendjére ez a kérdés.
Az oktatási szakbizottság napirendjére.
No, már fenyegetőzik az ellenzék, hogy nem ért egyet a tankönyvkiadás kereskedelmi társasággá alakításával. Attól tartanak, hogy ebből megint bizonyos kormány közeli illetők húznak hasznot, és megtörténhet az, amit mostanában nagyon gyakran alkalmaznak, hogy megtorpedozzák, alkotmánybíróság, tolódik az egész. Mi lesz akkor a tankönyvkiadással? Mert ugye ez határidős dolog, tehát nem lehet...
Egyértelmű, tehát ezt most ebben a hónapban át kellene vinni a döntőházként a szenátuson ahhoz, hogy kellő időben érvényre lépjen.
És ha mégsem sikerül, akkor hogyan tovább?
Ha nem sikerül,
össze
akkor
a
minisztérium ugye a meglevő rendszer alapján tud csak lépni, tevékenykedni. Én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Én ezt említettem, hogy nagyon sok pro és kontra véleményt hallgattunk meg, de egyértelműnek tűnik, hogy ezen már említett kitételekkel ez az egységes tankönyv kiadás rendszere az tudna valamilyen rendet teremteni itt ebben a káoszban. Tehát nem az ellenzék érvei, azok is érvek természetesen, egyértelmű, de én tényleg nem látom annak a reményét és kiútját sem, hogy egy ilyen módosítás nélkül ebből az 5-6 éves káoszból ki tudjunk jönni. Lett volna az ellenzéknek lehetősége az elmúlt években, amikor szakértői kormány volt, vagy előtte másfajta kormány, hogy ebben lépjenek.
Bizonyos kategóriák iskolások számára, itt elsősorban a középiskolásokra gondolok, de menjünk lejjebb is egy picit. Forró időszak következik, valamivel hamarabb is ér véget a tanév, ugyebár a középiskolás végzősök, illetve a nyolcadikosok számára. És ennek van egy nagyon érdekes kezdeményezése, amely holnaptól indul be, április 20-ától. Arról van szó, hogy ingyenes felkészítőt szervez a nyolcadikos képességvizsgálat román és magyar nyelvből, valamint matematikából Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ Maros megyei szervezete. Ha valaki még nem tette meg a jelentkezést, vagy nem hallott erről, akkor még hozzáférhet, mert mint
természetesen ez mindenki számára hozzáférhető.
A tanév végéig, és milyen feltételek között, meg gondolom, hogy nem ön személyesen fogja tartani.
Nem, ez volt is egy ilyen tévedés, sőt, még rám is férne egy kis matematika továbbképzés szerintem, úgyhogy egyszer majd beiratkozom, hogyha lesz sok időm, de az nem most történik. Nem, ez azt jelenti, hogy szaktanárok, szakképesített tanárok ingyenesen önkéntességi alapon felkészítőket tartanak azon diákoknak, akik esetleg nem férnek hozzá, vagy nem rendelkeznek olyan lehetőséggel, hogy magánórán készüljenek rá pluszban. Én el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálatosnak tartom a rendszert, hogy ilyen megterhelés és ilyen típusú vizsgákkal létezik egyáltalán, vagy dolgozik, de addig, amíg a rendszer szintű változás nem történik, addig adott egy helyzet, és én úgy gondoltam, hogy segíteni kell azokon a diákokon, akiknek nem áll rendelkezésére az, hogy magánúton hozzák be, pótolják be azt, amit be kell pótolni, és ezért szerveztük az irodámon keresztül, tehát nem én szervezem, úgy olyan értelem, hogy nem én tartom, nem az irodámban tartják, hanem más helyen és szakképesített tanárok. Nekem csak annyi feladatom volt, hogy a rendelkezésem ráálló infrastruktúrával és médiaeszközökkel segítsem ennek a folyamatnak a beindulását. Egyfajta katalizátor szerepet töltsek be, innen kezdve a tanárok a főszerep. És azt még elmondom, hogy látván a sok jelentkezőt és a vidéken benyújtott jelentkezési kérelmeket, a sokan jöttek volna Marosvásárhelyre, ezt a programot Császár Károly kollégámmal kiszélesítettük, és így most már 5 településen, tehát Szováta, Szászrégen és Dicsőszentmárton, Erdőszentgyörgy és Nyárhátszereda is bekapcsolódott, az adott iskolák bekapcsolódtak, és a megszervezik az ottani térség számára, az ottani térségben tanuló nyolcadikusok számára ezeket a továbbképzőket. Ez egy régi hagyomány amúgy, azt el kell, hogy mondjam, hogy néhány évvel korábban ezt már a Marosvásárhelyi RMDS működtette ezt a rendszert, és gyakorlatilag én csak fölélesztettem.
Most a hír szerint pénteken délután és szombaton kerül sor ezekre a felkészítőkre, és hát azok számára esetleg még röviden, ha lesz olyan kedves vázolni, akik most hallanak először erről, hogy ha lehet még jelentkezni, akkor hol tehetik meg?
Egyértelműen a Facebook van egy hirdetés a népújságban, azt hiszem a rádióban is lement ez a hirdetés, tehát utólag vissza lehet hallgatni, van egy e-mail cím is, egy telefonszám, és rá lehet keresni, és azon lehet jelentkezni.
Novák Zoltán.
Aki meg most nem kapcsolódott be, az bekapcsolódhat az elkövetkezendőkben is. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ingyenes, bárki számára, nincs jelentkezési sorrend, nincs semmiféle olyan kritérium, hogy ki mehet és ki nem mehet. Aki igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget, igénybe veheti. Ha túl sok jelentkező lesz, a jelek szerint igen, tehát úgy tűnik a jelentkezések alapján, hogy az első alkalomra egy nagyon nagy csoporttal kerül sor, ez alkalommal egy nagyon nagy csoport vesz részt, hogyha ez így marad és nem morzsolódik le, akkor egyértelmű, hogy szétosztjuk, és akkor kisebb csoportokban fogjuk folytatni, tehát fogják folytatni, ezt a tanárok eldöntik majd, ezt nem én döntöm el.
Mindjárt elmondjuk az elérhetőségeket azok számára, akik érdeklődnek, de előbb hallgatót üdvözölhetünk ismét. Halló!
Én is, igen. Üdvözlöm mindnyájukat.
Kihez van szerencsénk?
Iluska néni vagyok, a Morodalmásról. Hát azt hiszem, hogy már a hangomot is ismerik, meg ott is jártam. Na hát nincsen nekem más, mert 83 éves vagyok már a gyermekeim, egyetemről mindenünk nem már kiszálltak, és végeztek az unokáim is, de hetek óta, hónapok óta, évek óta, egyéb nincs, így a magyarok, úgy a magyarok, húzd meg, erezd meg játék, hogy állandóan csak úgy kell legyünk, mi magyarok, mint a sündisznó, állandóan a tüskénk az égnek kell álljon. Hát ez valahogy, nem tudom, hogy ez hol lehet orvosolni, mit lehet ezt csinálni. Már vagyunk mi székelyek, vagy Isten, magyarok rugaszkodva Istentől, vagy mi van itt a pokol, vagy ez nem tudom, ez ugyanaz az egész, mint egy boszorkáncsomó. Itt nem lehet, vagy egy labirintus, amelyben bejutsz, és nem tudod, hogy hol a kivezető.
Ne tessék ilyen rossz véleményen lenni a helyzetről.
Hát ilyen el vagyok, mert már tényleg mondjam azt nekünk magyaroknak, már az idegeinkre kezd menni, ez a bizonytalanság, legyek őszinte.
Kevesen vagyunk, ez a helyzet, ennek függvényében tudunk.
Nem tartunk össze, mennyi az egész.
Ez a másik dolog. Na, köszönjük igen. Szépen, köszönjük, ne nyugodjon meg, ne idegeskedjen, kedves.
Az a helyzet, hogy kiépült a 90-es évek óta egy magyar kisebbségi intézményrendszer, oktatási rendszer, kisebb, nagyobb hiányosságokkal, de egy működő oktatási rendszer, és most egy olyan időszakban vagyunk, amikor különböző eszközökkel ezt az állam megpróbálja lebontani, megpróbálja ellehetíteni, illetve megpróbálja meggátolni ezek működését, ezek bővítését, és ez egy ilyen időszak, és ez egy ilyen év is, hisz centenáriumi év is, tehát erről is beszélhetünk, tehát a hangulat. De én azt mondom, hogy nem szabad pesszimistának lenni, hanem mindig meg kell keresni az adott helyzetben az, hogy milyen kiinduló pontunk lehet, milyen jövőképünk lehet, és hogyan lehet a legrövidebb és a leghatékonyabb úton megoldani ezeket a problémákat. A kisebbségi lét az néha igen, ilyen ideges állapotot hoz, hisz gyakorlatilag egy folyamatos harcot jelent, egy folyamatos építkezési kísérletet jelent, amely nem igazán talál támogatásra, amelyel a többségi közösség, a többséget képviselő állam folyamatosan szembeáll, és hát erről szólt az elmúlt 100 év, és azt mondom, tehát erre a gondolatmenetre zárszóként, hogy tehát gondoljunk bele, az elmúlt 100 esztendőben voltak nagyon mély hullámhölgyek, volt fasiszta diktatúra, utána volt kommunista diktatúra, volt 2 világháború, volt egy nagyon sötét 80-as évek, és az erdélyi magyar közösség mindig föl át mindig megvoltak azok az emberei, amelyek révén föl tudott állni, és én hiszek abban, hogy tehát bármilyen rossz helyzetből mindig sikerül valamiféle megoldást találni, olyan megoldást, amely lehetővé tesz, hogy a közösségünk jövője biztosítva legyen itt ebben a térségben.
És ha már 100 évet említett, akkor még tegyünk hozzá másfél évet, valahogy kibírjuk, mert hogy ugyebár amitől nagy sikert várhatunk, az az európai polgári kezdeményezés, a Minority Safe Pack, amely sikerre járt, valószínűleg 2019 őszén kerül napirendre az Európai Bizottságban, illetve a parlamentben, hát ha lesz törvényes keret is, és minden bizonnyal, hogy a 2019-es európai parlamenti választások után megváltozik a jelenlegi eléggé bekeményedett szemléletmód is. Újra hallgatót köszönhetünk.
Pontosan, és mindenki a saját területén végezze a dolgát, és nem lesz rossz az.
Halló.
Halló, jó estét.
Jó estét, jól van.
Jó napot kívánok.
Átmeneti időszak van az este és a nap között, úgyhogy...
Mindegy. Sanyi vagyok a Szeredából. Az alibi ödünnek a hozzászólásához. Most ha nem azt mondom, de ember, hát meddig tűrünk egy... Jó.
Még másfél évet mondom.
Jó, az igen sok lesz. Már hány évet tűrünk mostanig?
Hát 100 után másfél az igazán nem olyan hosszú idő, úgyhogy ezt valahogy csak kibírjuk, és minden remény arra mutat, hogy akkor tényleg valami szemléletváltás lesz talán. Nos, tisztelt Novák Csaba Zoltán, szenátor úr, itt a beszélgetés végén még a tartozunk a hallgatóknak, azoknak, akik érdeklődnek az elérhetőségekkel, tehát a 8-os képességvizsgára való felkészítés. Ha megengedi, akkor elmondom, hogy Novák Zoltán így egybe iroda@gmail.com az e-mail cím, tehát novakzoltan.iroda@gmail.com.
Ott a munkatársaim várják és válaszolnak. Ez az irodai címem, nem a saját címem.
És telefonszám is van a 0760357470, tehát még egyszer 0760357470. Van itt két érdekes dolog, amire még feltétlenül szót kell ejtenünk. Új elnöke van a Román Akadémiának. Az a Ioan Aurel Pop, aki korábban a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem rektora volt, és a centenáriummal kapcsolatos szövetségi elnöki kijelentések kapcsán ki akarta, azt javasolta, hogy utasítsák ki Kelemen Hunort Romániából.
Igen, ismerjük.
Mit jelent ez az új elnök személye a Román Akadémia élén? És ezt azért kérdem, mert mielőtt politikus, szakpolitikus lett volna ön történész, gondolom, hogy mindig ezzel az ágazattal is foglalkozik, és hogy együttműködési viszonyban volt a Román Akadémiával.
Így van, az akadémiai berkekben dolgoztam, tehát az a Román Akadémia struktúrájához tartozó intézetben, tehát ismerem az akadémia belső világát. Ez egyértelműen azt jelenti, amit nagyon sok nem akadémiai struktúrában dolgozó román történész kollégám is elmondott az elmúlt időszakban, hogy az akadémia nem a szakmai és szemléletbeli megújulás irányába halad, hanem a konzervatív és hát nevezzük úgy, hogy nemzeti irányvonalat folytatja. Tehát az akadémia nem azt a célt fogja szolgálni, nem azt a célt, amit általában, amikor az akadémiák megszülettek a 19. század második felében, hogy tehát felvilágosult tudást hozni egy adott nemzet ország történetében, ez az akadémia egy ilyen defenzív nemzeti retorikát, irányvonalat fog követni továbbra is.
Csak ne legyenek olyan álláspontom, mint korábban az akadémiai
vagy társaság. Legitimációt fog különböző ilyen kérdésekhez teremteni.
Hát ha. Na most az a tény, hogy ugyebár rásütötte a sajtó rögtön pár nappal a megválasztása után, hogy együttműködött a volt kommunista titkos rendőrséggel. Ez gátolhatja valamennyiben a...
Az elmúlt éveket tekintve és az elmúlt években kirobbant ügyeket tekintve láthatjuk, ez mennyiben befolyásolta. ezt a kérdést. Ez egy megint egy nagyon kényes problémára hívja föl a figyelmet, hogy a 89 előtt működő rendszer milyen mélyen ágyazódott be a társadalomba, és hány meg hány embert, vagy akkor tanuló jövendőbeli értelmiségét érintett. Én azt mondtam, hogy tehát az együttműködésnek, ugye a hatalom, a diktatúra és a civil együttműködésnek egyik legsötétebb formája az informátori ítésé, vagy a besugói szerepvállalása, úgyhogy ha megtörtént volna az a katartis élmény, ami meg kellett volna, hogy történjen a rendszerváltás után, akkor tehát ilyen helyzetbe került emberek nem töltetnének be ilyen típusú és ilyen maga tisztséget.
És végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, amik a közhelyesen is hangzik, ön az este ért haza Párizsból, nem turistaként volt egy hetet távol az országtól, hanem az UNESCO végrehajtó tanácsának közgyűlésén vett részt, a román küldöttség tagja volt, rengeteg négy szem közti megbeszélés volt. Egyáltalán mi a fontos, mi a tanulság mondjuk ennek a közgyűlésnek a való részvétellel kapcsolatosan, és hát megint felvetődik a kérdés, amit ön igencsak komolyan támogat, és több politikai nyilatkozatban, interpellációban is felvetett, a csíksomlyói búcsú kérdése, UNESCO listára való felvétele. Egy hónap múlva megint nagyszabású tömeg fog a csíksomlyói nyerekbe kivonulni a búcsú kapcsán.
És jelezni azt, hogy ez olyan szellemi értéke Erdélynek, de nem csak Erdélynek, hanem Romániának, vagy Kelet-Európának, és nem csak a katolikusoknak, nem csak a katolikus egyháznak, hanem szerintem ez egy ökumenikus, egyetemes zarándoklat, és én itt elvonatkozhatnék azoktól a kisebb, esetleg szélsőséges csoportoktól, amelyek jelen vannak, és ezeket tehát helyén kell kezelni, de ez egy igazi szellemi öröksége a térségnek, és ezért én is, de ugye a munkatársaim is nagyon fontosnak tartják azt, hogy újra próbálkozzunk azzal, hogy ez fölkerüljön az UNESCO szellemi örökség listájára, és nem titkol szándékom, hogy azért vettem részt ebben a küldöttségben, hogy ezekre rákérdezzek, hogy mi az álláspontja az UNESCO nagykövetségnek, és egyértelmű, hogy a bizottságban is, az UNESCO-s parlamenti bizottságban is valamiféle helyzetet teremtsek arra. A visszajelzések a bizottságból pozitívak, a dossziét újra kell indítani, tehát ez a hivatalos válasz, és azt jelzem, hogy interpeláltam már lassan már több mint egy hónapja a román kulturális miniszternek, aki azóta nem válaszolt, tehát én nem tudom, de ez más kérdésekben is, tehát elmondom csak úgy zárójelbe, hogy még a centenáriumi bizottságban sem tette jelenlétét, amúgy egy nemzeti érdeke lenne a miniszternek, tehát nem tette jelenlétét.
Be is hívták.
Be is hívták, igen, ebben zűr is van, de hadd ne térjünk ki erre. Tehát itt a bizottság, az UNESCO parlamenti bizottsága, amelynek ugye inkább lobby ereje vagy jellege van, föl fogja karolni, azt ígérték, és a minisztérium, a kulturális minisztériumnak kell, hogy támogatnia azért, hogy ezt a dossziét újra lehessen indítani. Tehát az előfeltételek adottak, az elkövetkezendő hetekben még sor fog kerülni néhány tárgyalásra, és megpróbáljuk újra indítani.
A Szenátusnak a honlapján olvasható a hír ezzel az eseménnyel kapcsolatosan, és onnan tájékozottam, olvastam azt, hogy konkrétan szó volt Verespatak épített örökségkérés a listára való fel. Ez nagyon fontos lenne.
Igen, egyébként. Tehát Verespatak már beindított Fánisban.
A zsilvásárhelyi, vagy ha jobban tetszik, a törgozsiói Brünkus szoborparknak a kérdése. És holmi nemzeti parkoknak a retyezát, a
hátszegét. Pontosan a román kulturális diplomácia nagyon hatékony, és meglehetősen aktív ezen a területen. Én azt próbálom, és azt tartom feladatomnak, hogy ebben az aktivitásba tehát bevigyük ezt a számunkra igencsak fontos ügyet is.
Úgy legyen. Sok sikert hozzá, jó munkát.
Köszönöm
és
szépen.
Oktatás területén is jobb hírekről számoljunk be legközelebb, ha találkozunk. Köszönöm tisztelt Novák Zoltán. Novák Csaba Zoltán,
szenátor, hogy befáradt. A meghívást és a beszélgetést, még a telefonálóknak is a kérdéseket, hozzászólásokat.